Itt van Lu. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Barát Évi, orvos, mentálhigiénés szakemberrel, Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Évi, Perccel Éva beszélget Évivel. Isten hozott a stúdióban, Évi.
Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek.
Van nekünk egy lelkiségi műsorunk, havonta jelentkezünk, annak az a címe, hogy fenntartható lelki fejlődés. Ebben a műsorban te még nem voltál vendégünk, de most egy igéző hitvallóra nagyon örülök, hogy sikerült időpontot egyeztetnünk, és fogunk még a jezsuitákról beszélgetni szerintem, és ezért én kezdő mondatnak idehoznám az ignáci szikrák mai gondolatát. Loyolai Szent Ignácról van szó, szóval neki van egy gondolatgyűjteménye, mára a következő gondolattal indított el bennünket. Lelki dolgokban való hanyagságunk miatt méltán fosztattunk meg az isteni vigasztalástól. Abban biztos vagyok, hogy te lelki dologban nem vagy hanyag, tehát a te vigasztalásod az biztosan biztosított, de hogy miért, azt most te fogod elmondani a kedves hallgatóknak.
14 éves korom óta nekem nagyon fontos az Istennel való kapcsolatom. Akkor még csak keresőként indultam, és a Pasaréti Ferences közösségben kaptam nagyon jó alapokat. És az ottani Ferences atya igazából azt adta át nekünk, hogy az Isten végtelenül irgalmas és igazságos, és hogy mind a kettő szükséges ahhoz, hogy mi növekedjünk és fejlődjünk. És akkor ez az alap, ez nekem nagyon meghatározó volt, aztán amikor jöttek a gyerekek, akkor természetesen sokkal kevesebb időm volt arra, hogy gyakorlatban az Istennel való kapcsolatban növekedjek. Viszont most már olyan életállapotban vagyok, hogy nagyok a gyerekek, már unokák is vannak, és visszatértem a forrásaimhoz. És a legfontosabb forrásom különben az, hogy hétköznaponként elmegyek szentmisére, az nekem egy nagyon bensőséges találkozás az Úrral. Visszatértem ahhoz is, hogy a zsolozsmával kezdem, és azzal fekszem, és ami pedig itt az utamon nagyon-nagyon fontos, amikor csak úgy leülök az Úr lába elé, és mint Mária, és szemlélem őt, és ő pedig szemlél engem.
Ez milyen élethelyzetekben fordulhat elő, hogy te csak úgy leülsz Mária lábához, és szemlélődsz? Keresed az alkalmat, vagy egy adott pillanatban azt mondod, hogy na most ennek itt a helye is az ideje?
Mind a kettő. Tehát abszolút a reggeli imámban is ezt beteszem, akkor például, amikor jönnek hozzám a páciensek, két páciens között is megszólítom az Urat, ha a szentmisére megyek, és például ma reggel is a szentmise után volt szentségimádás. Nagyon vágyom ezekre a pillanatokra, és keresem, és van, amikor hosszabban tudom, van, amikor meg rövidebben, de áthatja a napjaimat.
Egy picit visszamennék még az első gondolatra, hogy 14 éves korodban, amikor kereső voltál, de hogy a ferenceseknél olyan alapokat kap, és akkor itt két olyan szót mondtál, ami 14 éves korban nehezen kezelhető, az igazságosság és az irgalmasság. Mert 14 évesen az ember lázadó, és soha semmi nem igazságos, és egyáltalán hol van az irgalom egy-egy dolgozatnál, vagy bármilyen élethelyzetben. Hogy tudtad ezt aztán utána úgy lerendezni magadban, hogy ez vezérelv maradhatott?
Nekem a kamaszkorom picit másképp történt, mint ahogy a nagykönyvben le van írva, és hát én is önismerettel foglalkozom, meg tudom, hogy mi a klasszikus kamaszkor. De ahogy így erre időszakra visszatekintek, én azt érzékeltem, hogy az Isten karjaiba lázadtam be, tehát oda beestem, és aki ellenkülönben én ott lázadtam, ott az édesapám volt, mert hogy ő fontos értékeket akart nekünk átadni, tehát például a természet szeretete, a sport, a tanulás, de a vallás területén, ott azt inkább az édesanyám által kaptam, és emlékszem, hogy ő úgy össze egy zavarodott ettől, amikor én elkezdtem járni a pasaréti ferencesekhez, és hogy minden reggel én ott kezdtem a napomat. És így visszagondolva, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kegyelmi állapot volt, mert előtte nagyon intenzíven sportoltam, teniszeztem, akkor az volt az életem. És akkor utána bekerültem egy gimnázium közösségbe, de ez egy világi közösség volt, és akkor ebből egyszer csak megérkeztem a Pasarétre, és ez egy annyira kegyelmi közösség volt, hogy igazából én így szoktam mondani, hogy az Isten karjaiba beleestem.
És belelázadtad magad, de ez egy nagyon érdekes meghatározás, és akkor ezzel szerintem át is léphetünk, hogy a pácienseket említettél, a foglalkozásokat említetted, akkor beszéljünk a te hivatásodról.
Az Isten engem arra hívott meg, hogy lépjek oda a beteg emberhez. És ez nagyon konkrét meghívás volt nekem. Olyan 6 éves koromtól 15 éves koromig inkább állatorvos szerettem volna lenni, és aztán talán 10-es voltam, amikor meghívtak, hogy nyáron egy hónapot idősek otthonában töltsek. És ahogy ott az idősek között voltam, és mentem haza, és ott a villamoson ugyan kibambultam, akkor egyszerűen egy ilyen belső hang szólított meg, hogy emberhalásszá teszlek. És ezt akkor még nem értettem teljesen, és aztán bevittem imádságba, és akkor ott nagyon gyorsan jött, hogy én nem állatorvosira megyek, hanem orvosi egyetemre. És akkor az orvosi egyetemre fel is vettek, aztán az egyetem alatt születtek gyerekek, akkor voltak mélypontjaim az orvosin, hogy most én ezt befejezzem, ne, hogy legyen. Viszont voltak mindig Istennek a küldöttei, akik abban bátorítottak, hogy de menjek végig, és csináljam meg. És aztán én nagyon sokáig otthon voltam, viszont azt érzékeltem, hogy az orvosi hivatás, meg az anyai hivatás, az nagyon nehezen összeegyeztethető, ezért ott úgy döntöttem, hogy én most otthon leszek meg a gyerekekkel. És amikor a legkisebb gyerekem így 3 éves volt, akkor egy barátnőm szólított meg, hogy a Soténak a mentálhigiénés képzése van. Ez egy tulajdonképpen egy tömény pszichológiai képzés, önismerettel, módszerrel, és ez a 2 év abban segített, hogy így egyszerűen az Isten megmutassa azt, hogy merre menjek tovább. Tehát az orvosi végzettségemet, meg a mentálhigiénés végzettségemet ötvözte, és amivel a szakdolgozatomat írtam, az a pszichoszomatika, szomatopszichó folyamatok, és én aztán utána ebben mentem tovább, és ezen a területen dolgozok.
Tehát tulajdonképpen testestül, lelkestül.
Igen,
tudsz
abszolút.
Gyógyítani. Orvosként specializáltál valamire, vagy az maradtál általános orvos?
Nem, általános orvos, viszont amikor valakivel beszélek, akkor abszolút kikérdezem orvosként, és házi orvosokkal is együtt dolgozok, vagy fülörgégésszel, neurológussal, és akkor nekem kicsit több időm van arra, hogy így megnézem, hogy amit hoz, mert hogy mi is ez a szomatopszichó, meg pszichoszomatika, hogy van egy testi tünet, hogy például fáj a feje. És akkor itt 2 út van, hogy ennek van szervi oka, vagy pedig nem szervi ok. Én először szeretek tisztán látni, tehát kikérdezem, hogy mióta tart, látta-e orvos kollega, mi történt egyáltalán, és ha úgy látom, hogy nem volt kivizsgálás, akkor első körben ezeket kérem, hogy történjen meg, hogy lássunk tisztán. És ha minden negatív, na akkor az az én területem, az egyik.
Azt mondtad, hogy több időd van egyes dolgot végigvizsgálni, de neked több rálátásod is van, hiszen ezen a területen is szakember vagy.
Igen.
Ezt nagyon jól tudod akkor hasznosítani.
Igen, igen.
És én hoztam egy mondatot Vas Alberttől, ami szerintem most pont ideillik, és az én mondatom után jön majd a te igen mondatod. Jó. Jó? Tehát Vas Albert következőt írja egy helyen. Semmi sem fontos az emberi lélek betegségeinek kezelésénél, egyedül csak az, hogy a beteg higgyen. És főként, hogy higgyen a saját gyógyulásában. Abban, hogy célja és feladata van még az életben, amit el kell végeznie. Aki mindezt nyújtani tudja a betegnek, az gyógyít. Amit itt most elmondtál eddig, azt gondolom, hogy te gyógyítasz. Mert ezeket mindet tudod nyújtani, de hogy milyen módszerrel gyógyítasz, ahhoz szerintem ide illik az igen mondatod is, amit hoztál.
Az igen mondatom, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
És amikor én kérdeztem, hogy tudlak majd téged bemutatni, felkonferálni a műsor előtt, akkor azt mondtad, hogy orvos, mentálhigiénés szakember, és azt is mindig hozzáteszem, hogy Isten szeretett leánya vagyok.
Igen.
Hát akkor beszéljünk most együtt a te mondatodról, az igen mondatról, és akkor összeáll a teljes kép Barát Éviről.
Ez a mondat nekem azért nagyon fontos, mert az atya és a fiú kapcsolatában ez szerintem ez az alap. Tehát Jézusnak ez az alap identitása, hogy ő szeretett ebben a kapcsolatban. És amikor ez a mondat hang hallatszik, ő figyel erre a hangra, és ezt befogadja. Ez neki egy belső biztos tudás, hogy az atyának ő a szeretett fia. És azt gondolom, hogy ha Jézusra gondolok, ott vele is annyi minden történt. Az elutasítottságtól kezdve a meg nem értettség, a provokációk, a maga a kereszt, a kehely kívása. És ő mindvégig az atyával egy nagyon stabil kapcsolatban volt. És hogy ebből tudta ő ezt a kelyhet kiinni. És ez a mondat nekünk is szól, nekem is, neked is, mindannyiunknak. Az Isten ezt mondja, ez az én szeretett lányom, gyönyörködöm benne. És amikor igazából megérkezett nekem az identitásomba, akkor bennem az történt, hogy rádöbbentem, hogy ez a kőszikla. A szikla, meg az önismereti folyamatok, keressük a választ arra, hogy ki is vagyok én. De igazából ebben nem fogjuk megtalálni a békénket és a nyugalmunkat. A békénket és a nyugalmunkat az atyával való mély elfogadottságban, ebben a szeretett tudatban fogjuk megtalálni.
És ezen kívül még egy személyes élményed kapcsolódik ehhez a mondathoz, és az pedig a könyved.
Ez a mondat a személyes életemben akkor kezdett kibontakozni, amikor Béri László Renátónak a katekézis sorozatát hallgattam, Ávillai Teréz a Belső Várkastély című mű alapján, és amikor meghallgattam ezeket az előadásokat, közben az én saját területemen is dolgoztam, akkor kömmel Renátót megkerestem, és kérdeztem, hogy esetleg csinálunk egy előadás sorozatot. És akkor ezt az előadás sorozatot megcsináltuk. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy nagyon fontos volt sokak életében, és kívülről is kaptam, hogy mi lenne, ha leírnám, meg az imádságomban is kaptam, és aztán végül is megszületett egy könyv, a könyv címe, hogy Létforrás, és az alcím pedig az, hogy az értékesség, szerethetőség felfedezése Ávillai Teréz és Virginia Satir nyomán. Ávillai Teréz Belső Várkastélyának tulajdonképpen azt hiszem ez egy 7 lakásos modell, és a legfontosabb, amikor mindig így erről beszélnek, hogy ott van egy központi terem, a trónterem, ami végtelenül fényes. Tulajdonképpen ez az a hely, ahol Isten bennem él. Ez az Isten és az én kapcsolatom. És ez a kapcsolat, ez egy végtelenül tiszta forrás. Aztán jön a pszichés réteg, amit Ávillai Teréz kígyós, csúszós, mászós vidéknek hívott, ott vannak az észleléseink, érzéseink, gondolataink, vágyaink. Ezen a területen hoztam be Virginia Satir modelljét, mert ő ezzel rengeteget dolgozott. És aztán ott van a belső várkastély dinamikájában a várkastély fala is, a test. És az egyik a másikra hatással van. És ahogy így mondtad, hogy tulajdonképpen mi is a gyógyulás, én azt gondolom, hogy a gyógyulás az legbelülről kezdődik, ebből a kapcsolatból. És ha ez a forrás felfakad, akkor ez átjár mindent. És igazából mi is ez a szeretettség? Hogyha kicsit önismereti úton szedném szét, vagy néznék rá, hogy saját magunkkal kapcsolatban az hiszem a legfájóbb sebb, amikor azt éljük meg, hogy mi nem vagyunk elég fontosak, nem vagyok szerethető, nem vagyunk értékesek. És ez egy nagyon erős belső hang tud lenni, és nagyon sok helyről jöhet. És aztán van a Szentlélek hangja, aki pedig azt mondja, hogy az én szeretett leányom vagy, gyönyörködöm benned. És hogy itt jön az, akár Loyolai Szent Ignácra is tudok itt utalni, hogy ő annyit kereste ezt, hogy kire hallgatsz, kinek a hangját hallod meg, kinek hiszel, mi történik akkor, hogyha erre a hangra figyelsz, hogy a szeretet leányom vagy, értékes vagy, fontos vagy. És akkor, amikor ezt a forrást engedjük, hogy felfakadjon, a másik hang, amikor megéljük ezt, hogy nem vagyunk értékesek, nem vagyunk szerethetők, ez tulajdonképpen a szégyen tapasztalatunk. És a szégyen az nagyon-nagyon erősen gúzsba tud kötni. Tehát az nem egyszerű ezt a hangot elhalkítani. De pont úgy tudjuk, ha újból és újból az Úrra figyelünk, és arra figyelünk, hogy ő mit mond.
Azt említetted, és ez egy nagyon érdekes megfogalom, én ezt nem hallottam, nem is olvastam Ávillai Szent Teréznek a belső várkastélyát. Azt mondtad, hogy a lelkiségi részt tulajdonképpen csúszómászoknak hívja Ávillai Szent Teréz, és ez nekem fura, mert egy lelkiségi könyvben azt gondolnám, hogy a lélekről kicsit magasztosabban gondolkozik. Ez itt hol van az ellentmondás? Vagy nincsen, csak én érzem furcsának.
Itt fontos az, hogy az Ávillai Teréz, ahogy Renátó magyarázta terminológiájában, ott tulajdonképpen úgy van, hogy van a test, a kastélyfala, akkor van a psziché. A pszichét mondja ő szellemnek, vagy kígyós, csúszós, mászós vidékre, és a lélek az pedig az Isten való kapcsolatát, és tudom, hogy ennek van más magyarázata, hogy maga a lélek az a psziché, de tehát, hogy ő a pszichére mondja ezt a kígyós, csúszós, mászós vidéket, és a psziché az pedig tulajdonképpen ez, hogy az én ott van, mint a belső élményem középpontja, és ezek körül ott vannak a vágyaink, az igényeink, az észleléseink, az érzéseink, azokkal az érzésekkel hogy küzdünk, meg hogy viselkedünk. Tehát, hogy itt egy hármas tagozódás van, mert sokszor csak kettő van, tehát hogy test és lélek, de a belső várkastályban hármas van, test, psziché és lélek, és ezt erre a pszichére mondja, hogy kígyószúszó mászos vidék.
Nekem a lélek meg a psziché az, igen, tudom, ez egy, és így gondolom, igen, ezzel nem csak én vagyok, igen, így, igen, igen, de igen. Ez majd egy külön műsor. Jó, most megígérjük, jó, kedves hallgatóknak, hogy ezt ki fogjuk bővebben mondani, de igen, most így a hitvalló adásban, jó, erre nem futja az időnkből. Nagyon érdekes, mert ahogy ugye mindig felkészülök, hogy ki jön hozzám, és akkor olvastam egy olyat, hogy te Roska Péter atyával is dolgozol. Igen. És ez azért volt nagyon érdekes, mert nekem a naptáromban fel van írva, hogy Roska Péter atyával kell egy beszélgetést csinálnom az ifjú lámpások kapcsán. Igen. És te dolgozol Péter atyával az ifjú lámpásoknál. Erről beszélgessünk. És aztán majd behozzuk még a jezsuita vonalat. Remélem, lesz még rá időnk.
Péter atya meghívott munkatársnak ebbe a közösségbe, ott két feladatom is van, tehát amikor az egész iskola elkezdődik, akkor van egy úgynevezett ilyen felvételi beszélgetés, és ott mint mentálhigiénés orvosként veszek részt, és beszélgetek a fiatalokkal. A másik pedig a könyv alapján Péter atya fogalmazta meg, és nekem ez nagyon tetszik, hogy spirituális önismeret alkalmakat tartok, mivel 7 lakás van, 7 alkalmat, és a könyv alapján megyünk végig a fiatalokkal, és azért tetszik, ahogy a Péter atya ezt megfogalmazta, mert hogy az önismeretnél én azt gondolom, hogy ha ezt nagyon letakarjuk, akkor abból lehetnek problémák, mert hogy akkor van az, hogy nem értjük, hogy miért így viselkedünk, ha meg állandóan ezzel foglalkozunk, akkor lehet az, hogy egyszerűen tényleg ez lesz az életünk középpontja. És akkor így ezt beszéltük, hogy a lakások kapcsán is vannak önismereti lakások, de mindig Istenre figyelve tesszük. Ez az első 3 lakás különben az aszketikus lakás, ahol az ember cselekvésen van inkább a hangsúly. Akkor a 4. lakás az az átmeneti, ahol az Isten és én, hogy mi tulajdonképpen hogyan kapcsolódunk, és az 5-6-7 meg a misztikus lakás az az, hogy az Isten hogy cselekszik benne. És akkor ezek az alkalmak erről szólnak, hogy hol az önismeret kapcsán nézünk rá Istenre, hol az Isten kapcsolatból nézünk rá a sebeinkre. És így vagyok ott náluk.
Tehát ez az ifjú lámpások, igen, közössége, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor rajtad keresztül, Péter atyán keresztül lehet-e csatlakozni, ugyanis én azt olvasom, hogy most már a második missziós év zajlik, igen, a Jeunesse Lumière-nél, az ifjú, igen, lámpásoknál, és ez elkezdődött tavaly 22. szeptember 19-én, és idén 23. június 30-ig tart.
Igen.
Lehet-e menet közben csatlakozni, vagy ki kell várni a harmadik missziós év kezdetét?
Ki kell várni, tehát a fiatalok szeptemberben egy évre köteleződnek el, és utána pontosan, hogy én úgy tudom, hogy így a nyár folyamán lehet jelezni, ha szeretnének, és akkor aztán lesz egy hét, megmutatják, hogy tulajdonképpen ez mi.
Is ez?
Ez mi, és akkor igen, kapnak abszolút arra időt, hogy meghozzák ezt a belső döntést, hogy erre most elköteleződnek-e, vagy nem. Tehát a Péter atyán keresztül lehet érdeklődni.
Ez tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy iskolai tanév. Szeptembertől júniusig,
igen,
tart a dolog, ott azért a nyári szünet, igen, amikor az ember eldöntheti, hogy elköteleződik-e, vagy sem nem.
Igen.
Nagyon érdekes. Ez, igen, egy nem tudom, hanyadik válfaja a te mentálhigiénés szakemberségednek.
Igen, ezt nagyon szeretem, és nagyon jó a fiatalokkal lenni, meg a fiataloknak átadni mindazt, amit én is kaptam, és nyitottak, és számomra csodálatos látni, hogy a mag vetődik. És ahogy ez a mag vetődik, a végére múltkor ezt kértem, hogy csináljunk ebből egy színdarabot, és a 2 csapat volt, máshonnan közelítették meg, de fantasztikus volt, és azt érzékeltem, hogy ez, hogy ők szeretett, Isten szeretett fiai, lányai, ez a mag szárba szökkent. Szóval ez egy nekem a havonta egyszer oda elmenni hozzájuk, velük lenni, tanítani, ez egy nagy ajándék.
Ugye a magvetőnek van egy olyan történet, hogy jó földbe kerül, igen, a mag, és akkor a szárba szökken, és az előbb említetted a kősziklát. Én nekem most az is eszembe jutott, hogy ez egy jó magvetés és egy kősziklára épülő történet,
igen,
amit a fiatalokkal csinálsz, és említettem, hogy na még a jezsuiták beleférnek, nevezetesen, igen, Nagy Bálint atya.
Igen, Bálinthoz, ez nagyon érdekes volt, nekem egy ferences atya volt a gyóntatóm, lelkivezetőm 20 évig, és aztán vidékre került, és aztán ritkábban találkoztam vele. És közben jött ez az út, a misztikus teológia, és imádkoztam, és imában azt kaptam, hogy szükségem lesz egy jezsuita atyának a vezetésére. És akkor mondtam, hogy jó uram, de melyik pokorban keressek én a jezsuiti atyát, nem is ismerem őket. Csak egy nagyon kedves barátnőm által kerültem Bálinthoz, és most egyénileg hozzájárok lelkivezetésre. Nagyon nagy ajándék. Ott abban a lelkivezetésben tulajdonképpen arról van szó, hogy ott az itt és mostban az Isten és én közöttem lévő párbeszéd hogyan jelenik meg, hogyan tudok az Isten felé fordulni, és ha felé fordulok, mit tapasztalok. És nagyon nagy ajándék nekem a vele való együttjárás. És Bálint csinál egy lelkivezetői szupervíziós kört, az pedig a munkámban hallatlan ajándék. Tehát az, hogy amikor jön hozzám valaki, akkor nagyon nehéz témákkal is jönnek, tehát sok daganatos beteget is kísérek, mert hogy mondjuk bemegy a házi orvoshoz, és kiderül, hogy nagyon súlyos betegség van, és akkor ez egy krízis. Nagyon sok krízis intervenciót csinálok, hogy tud stabilizálódni, és utána végig vagyok velük az úton, a terápiáikon, és hogy tudok tényleg ott a sötétségben számukra mutatni, együtt ránézni, hogy hol a fény. És ezekben az állapotokban, helyzetekben természetesen előjön az ő Isten kapcsolatuk. Nagyon sokszor különben engem pont azért keresnek, mert tudják, hogy keresztény vagyok, és én mondom is, hogy bátran, hogy ebben a helyzetben hozzák, hogy most épp hogy vannak Istennel, mi van kettőjük között. És amikor ebben a folyamatban vagyunk, van, amikor, amit Bálinttól tanulok, ott van a helye. És akkor az önismeretből, az Istennel való kapcsolatban nézzünk rá, hogy mi is történik. Csinálok most már külön olyat is, hogy lelkivezetés, az így külön, de hát most már azért vannak a határaim, tehát rendkívül sok mentálgénés munkám van, és akkor van egy pár ilyen, hogy kimondta lelkivezetésre jönnek, és inkább ez az ötvözés van itt is, hogy aki oda jön hozzám, akkor mind a három területen dolgozok, test, psziché, lélek.
És te hogy töltődsz föl? Mi az, ami évente egy lelki gyakorlat, mi az, ahol te ezt a rengeteg szeretetet, energiát, tudást kiadod, átadod, és aztán honnan szerzed vissza az energiádat mindehhez?
Több forrásom van. A napi forrásaim, amik nagyon-nagyon fontosak, amit mondtam, az egyéni imádság, a szent mise, a szentségimádás, akár dicsőítés közösségekben. A másik nagyon-nagyon fontos nekem különben a sport, hogy a hétköznapokban ez abszolút jelen van, és ott van. A harmadik az is, hogy ha érzékelem a jeleket, hogy fáradt vagyok, akkor figyelni azt, hogy milyen forrásra van most szükségem, épp egyet sétáljak, vagy olvassak, vagy ilyesmit. Aztán hát családban élek, tehát 6 gyermekem van, most már mondjuk a gyerekek nagyok, és kiszálltak, de nagymama is vagyok, nekem az is nagyon feltölt, hogy az unokákkal legyek, meg a férjemmel is, tehát mi a hétvégéket nagyon védjük, és a férjemmel is ott akkor próbálunk olyat, ami feltölt minket. És akkor vannak ilyen számomra különleges alkalmak, most például 2 hét múlva el tudok menni Magyarszékre, egy lelki gyakorlatra, és hát az nekem a olyan, mint hogyha hazamennék, tehát ott a teljes csendben lenni, valamikor csak úgy megyek, hogy csak lemegyek a csendbe, olyan is van, hogy most egy lelki gyakorlatra fogok menni.
Hát én most szeretném tőled kicsikarni az ígéretet, hogy a lelki gyakorlat után, ugye ez már jóval a húsvéti időn túl lesz,
igen,
és megyünk a pünköst felé, a Szentlélek érkezése felé, akkor egy kicsit megint beszélgessünk a lélekről, mert ez most nagyon gyorsan elrepült ez az idő, de ennek a műsornak ennyi az időkerete, de szeretném ezt bővebben. Egyrészt, hogy milyen volt Magyarszéken, másrészt még rengeteg minden van itt a jegyzetemben, amire most nem került. Jó, egy elköszönő záró gondolatot kérek szépen tőled a testnek, léleknek, hallgatónak, mindenki épüljön az utolsó gondolatból.
Azt tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy az Úrra figyeljenek, és az ő hangjára figyeljenek, és ez, hogy ők szeretettek, ezt minden egyes nap gondolják végig, engedjék, hogy ez megérkezzen a szívbe, és akkor ez lesz a kőszikla az életükben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A Hitvalló című műsorban Perce Léva vendége volt dr. Barát Évi, orvos, mentálhigiénés szakember.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.